Áldás, békesség, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, és erős vár a mi Istenünk. Kegyelem népek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Az első számú énekünket énekeljük. Imádságképpen is hallgassuk meg a mára ajánlott Zsoltár ige szakasz, amelyet megírva találunk a 145. Zsoltár 9. versétől a 21. versig terjedő részben. Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Magasztal, Uram, minden teremtményed, és híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmadról. Megismertetve az emberekkel az Úr hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét. Országod örökké való ország, uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitod kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az istenfélő kívánságát, meghallja kiáltásukat és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, áldja örökké minden ember az ő szent nevét. Amen. Következő éneket énekeljük.
Oh,
Folytatom az ajánlott igéket Lukács evangéliumából, a 18. fejezet 35. versétől, kezdődő részt olvasom. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett, és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rátszoltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz? Mit tegyek veled? És ő így szólt, Uram, hogy újra lássak. Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte ő dicsőítve Istent, amikor ezt pedig látta az egész nép, dicsőítette Istent. És Jakab apostol leveléből a első fejezet 9-től 11. versig terjedő részéből még néhány mondat. A szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mezővirága. Mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet. A virága elhull, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Most pedig fennállva mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül mindenható Atyaisten jobbján, onnan jönnek ítélni, élőket is mondhatnak. És Szentlélekben, hiszen az egyetemes, innocentek ázott, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Foglaljunk helyet, és az igehirdetésre készülve a Szentléleket segítségül hívó éneket, énekeljük, ott látható.
Mi segítségünk jön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mind örökké. Amen. Drága testvéreim, nagy öröm, hogy együtt lehetünk, és éppen ezért én a karibi testvéreknek a kérését teljesítettem. Tegnap egy csodálatos papírláncot láttunk, én egy igazi láncot hoztam magammal, ami csörög a földön. Gyerekkoromban volt egy ilyen közmondás, hogy mi az, leteszik, fölveszik sír, és leteszik, mindig sír. Hát ugye valaki azt mondta, hogy az öcsém, de inkább a láncra szokták ezt mondani. Én örülök ennek, és ide is teszem ezt a láncot. Egy lelkész egyszer, ezt biztos ismerik a testvérek ezt az anekdotát, hogy egy lelkész ugyancsak a szószékre, hogy vitt magával egy téglát, és rátette a szószéknek, vagy az úrasztalának a szélére, és a gyülekezet így fölfigyelt, hogy megint mit fog a lelkész magyarázni, a téglát vitt a szószékre, és bizony elment a prédikáció, mindenki árgó szemekkel nézte, na most lesz a tégla, nem, semmi tégla nem volt, még az Isten tiszteletnek én számon kérte mindjárt az első ember, rezsiter, hogy hát tisztelet úr, a téglát kifelejtette, te hogy felejtettem ki, oda tettem, hát miért vitte? Hát azért, hogy figyeljenek rám. Nos, én azért hoztam ezt a láncot, mert elő fogom venni, hogy figyeljünk, meg hát ugye a tégla az, ha leesik azért persze nagyobb durran, de a lánc elkezd csörögni, akkor mindenki fölébred, meg én is látom már, hogy lassan be kell fejezni. De térjünk a tárgyra, én köszönöm nagy tisztelet úrnak a lehetőséget, Bartak Károly testvéremnek és a közösségnek, és köszönöm az én kollégámnak, aki velem együtt, mi nem vagyunk nyugdíjas lelkészek, mert a lelkész sosem megy nyugdíjba, de Kapi Zoltánnak, aki szolgált itt velünk, és a felesége pedig hegedővel, zenetanára és hegedővel kísért az éneket. És még majd Manyika feleségem fog egy verset szolgálni, amely az igehirdetéshez tartozik. És köszönöm azt is Kapi Zoltánnak, hogy felolvasta az igét, hogy én nekem már csak ki kell emelni. Tehát Lukács evangélium a 18. fejezetéből a jerikói vak meggyógyításáról van szó. Jerikói vak. Ez az ember, ez kint ült a város szélén, méghozzá a városnak a fő bevezető fő útja, országútja mellett, ahogy régen mondtuk ezt, hogy országút, amellett ott ült, és hallottam, de csak hallani tudott, mert látni nem tudott, hallotta a sokasságot. Igen, a lánc is hallható, a lánc csörgés is, és érdekes lenne egy olyan játékot játszani, szoktunk is gyerekekkel, hogy csak a hangot hallom és föl kell ismerni. És én most ezt a láncot a karibi testvérek kérték, emlékezzünk a láncaikra, és valóban a leírás alapján, meg ahogy ismerjük a történelmet, nem csak a karibiakét, másikét is, hogy micsoda borzalmas lánccsörgések és sikolyok voltak a történelemben már, és ezért valóban kell imádkoznunk, értük is, és talán még tovább is kell menni. Igen, általában a rabszolga és a lánc összefüggnek egymással, és rabszolga sorsként emlegetjük a láncot. És ezért kérhetik az imádság, és amit hálát adva mondjuk meg, mondjuk el, szeretett testvérek, hogy a mi időnkben, legalábbis az én generációmban, nálam meg fiatalabbak az itteni lelkészek, az én Károly testvérem is, nem tudom, hogy a felügyelő úr, de mi békében éltünk, lánc nélkül. Ha volt is az 56-os forradalom, és voltak itten borzasztó dolgok, azoknak természetesen, hogy nagyon nyomorúság, akik ez családilag át kellett, hogy éljék, de adjunk hálát Istennek, drága testvéreim, hogy békében élhetünk mindmáig. Hatódjunk meg rajta, testvérek, megérdemeljük. Jézus egyszer azt mondja a tanítványomnak, akik a napi híreket hallgatták, ugye amikor még nem internetről, meg nem a televízió mondta, de hogy a Silámi toron leszakadt és meghaltak emberek. Vagy Pilátus valakiket nagyon döfetett láncsával. És azt mondja, hogy úgy gondoljátok, hogy ti tökéletesebbek vagytok? Hogy titeket, hogy nem rátok szakadt? Hogy nem itt volt most földrengés, testvérek? Vagy ma reggel volt vasúti szerencsétlenség Olaszországban, 4 halott. Annak a családnak, annak minden, ahonnan van az a 4 ember, azoknak a családoknak. Igen, szeretett testvérek, adjunk hálát. Már csak azért is ima láncolat, majd erről fogok külön szólni. Ima láncolatról kéne, hogy beszéljünk mindig, nem csak az ökumenikus imaéten, mert van miért imádkozni, hálát adni, és van miért könyörögni. Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a világ mindig ad nekünk valami gondolkodni valót, hogy elterelje a figyelmet a saját gondjainkról, és mi keresztények, mi másképp gondolunk azokra, akik üldöznek, mert nem egyszerűen megnevezzük az emberi tényezőt, a gonosz kizsákmányolót, aki lehetett, hogy éppen keresztjén elhangzott ugye egyik reggel, és egyik alkalommal, nem reggel, este, egyik alkalommal elhangzott itt, talán éppen a Lajos atya mondta, hogy, hogy igen, sajnos a missziónkra is, a világmisszióra, a keresztény misszióra sajnos rávetette a fényét az, hogy a keresztények, tiltakozom, a keresztények sose akartak leigázni senkit és gyarmatosítani. De voltak, akik a kereszténység nevében mentek, vagyis legalábbis összekeverhetők voltunk, azonos volt a mezünk, azonos volt a jelvényünk a kereszt, és ennek a jegyében mentünk, és gyilkoltak halomra indiánokat Dél-Amerikába, különböző őslakosokat, hogy elvegyék az aranyokat, ennek semmi köze a kereszténységnek, ezt ne hagyjuk. Tisztázzuk a dolgokat, a fogalmakat, a kereszténység sose gyarmatosított. De keresztén emberek gyarmatosíthattak, ha olyanok voltak, mint éppen itt a jerikói tömeg. És ezért erre vigyázni kell, de erre majd még visszatérek. Igen, addig a sablonjai könnyű elülni, hogy a szolidárisnak kell lennünk, de mi többek vagyunk, mint szolidárisok, mi imádkozunk. Mi többek vagyunk, mert nem csak azokat emlegetjük, akik ezt a gonoszságot végrehajtották, például Amerikában 150 év alatt 12 millió afrikait vittek el, láncba verve, hajókkal. Megvannak a hajók nevei, internetről le lehet tölteni. A tulajdonosaiknak a neve, sőt, annyira legálisnak tartották a gyarmatosítást és a rabszolgatartást, hogy a Lajstromot vezettek az elvitt néger emberekről. Egy nevet adtak, csak egy keresztnevet valószínű, tehát nem családi név, meg stb., de mégis ott van a nevük. Megdöbbentő, érdemes ezt megnézni, hogy micsoda gonoszságot csinált a fehér ember, és félek, ki kell mondani, hogy a kereszténységbe gabajodott, vagy a kereszténység színe alatti ember. De ezek mindmáig hozzáférhetők, de bár ezek az emberek már az Úrországban vannak, mi mégis imádkozunk, mert el kell kezdenünk nem csak őrájuk gondolnunk, a karibi testvérekre és a többiekre, hanem azokra, akiknek itt csörög a láncok. A láncok mellett kell szólni és imádkozni a lánckészítők és a bilincs alkotók és bilincslakatolóknak az agresszív társaságáért. És így nem csak gyarmatok és rabszolgák izzadságában, mint egy tízszeres jólétre dudorodott nemzetekről van szó, ezt mondjuk őszintén. Mondjuk őszintén, hogy a világban ma is tízszeresen magasabb jólét van azokban a társadalmakban, amely azoknak az országoknak, akik gyarmatosítottak. Iszonyatos vagyont szereztek be, rabszolgák hátán dudorodtak ilyen magasabb, tízszer magasabb az életszínvonal, míg másokat mindig kirámoltak. Mi nem voltunk gyarmatosítók, és tudtam, ma Magyarországra az elmúlt ezer esztendőn nem volt jellemző a rabszolgatartás, bár sanyarus sors jutott a jobbágyságnak. Magunk felé is mondhatunk itt, illetve persze nem mi voltunk a jobbágytartók. Egyszer egy nagyon művelt és nagyon mély hitű lelkésszel, Terai Lászlóval, egy evangélikus lelkésszel, és kikerült Norvégiába. Állítólag jobban beszélt a norvég nyelvet irodalmiban, mint a norvégok, és példának állították. Ez a Terai írta meg egyébként mi evangélikusoknak, nekünk ugye az Ordas Lajosunk volt, aki a Mártír püspök volt, ő ennek az Ordas Lajos társaságnak is lényegében a szellemi alapítója, és ő mondta el, hogy az a megdöbbent itt, nagy műveltség ember lévén, ugye a történelemmel is tisztában volt, és a norvég történelemben én meginterjúoltam videófilmmel, és akkor mondta el, hogy Norvégia sose süllyedt odáig, hogy az egyik ember a másikat jobbágy sorsba tartaszította. Szóval testvérek, a rabszolgalánc bilincselők, azok az emberek, azok nem a Marsról jöttek, azok közülünk vannak. Ősagárban lelkészkedtünk, és emlékszem, az egyik asszony elmondta, ezt is fölvettük filmre, ha interneten meg is lehet nézni. Elmondta, hogy apjuk meghalt a háborúban, árvák lettek, és Vézna kislányok voltak, és a tehenükkel ők szántottak, mert az anyjuk beteg volt. És a végén a tehén is megbetegedett és elpusztult, és jött a falubeli beszedő, aki meg volt bízva azzal, hogy a tejadagot szedje be, hát nem tudom tejet adni, mert megdöglött a tehén. Nem baj, akkor valakitől vegyél. Nincs kenyer, nincs könyörület, hivatalnok vagyok.
Bármelyikünk, amíg nem, az irgalom nem hull a szívünkbe. Az Úr Jézus is elmond egy példázatot, hogy őrült vagyont engedtek el, őrült adottságot az adószolgának engedtek el, de mégis kiment, folytogatta 10 forintért, vagy 1000 forintért a szolgatársad, amikor neki 1 milliót engedtek el. Borzasztó. Igen, szeretett testvérek, figyeljünk magunkra, a lánc csörgés, ne vigye el a figyelmünket, hogy jaj, ott gonosz emberek mit csináltak. Nem, én mit csinálok? Mi van körülöttem? Mégis közeledünk a lényeghez, mert nem csak történelmi, politikai és gazdasági láncok vannak, hanem figyelmet és gondolkodást leláncoló ideológiák. Leláncol bűvöletben élünk, magához láncol a mai világ bennünket. A Biblia lelki betegséget ördöngösnek nevezi. Károlyék fordításában még így olvasok, a gadarai ördöngös, ez egy idegbeteg. Idegbeteg volt. Egy kicsit agresszív idegbeteg, ördöngös. A Biblia nem megítélése, hanem megmondja, hogy honnan, mi a bajnak az oka. Nem azt mondja, hogy lázas vagy, hanem mitől vagy lázas. Nem azt mondja, hogy idegbajos vagy, hanem megmondja, hogy kitől vagy idegbajos. A személyes gonosz. Nagyon fontos. Ezek a diagnózisok nagyon fontosak a Bibliában. Márk 5.3-ban olvassuk erről a gadarai ördöngösről, akinek lakása a sírboltokban volt, és már láncokkal sem bírta őt senki lekötni. Mert sokszor megkötözték, és béklyókkal és láncokkal, de látták el, de a láncokat szétszaggatta, és a béklyókat összetörte, és senki nem tudta őt megfékezni. Igen, vannak kegyelemláncok, és majd fogjuk hallani, hogy ezek a láncok, ezek meg tudnak térni. De egyelőre most még ott tartunk, hogy a rablánc. Igen, szeretett testvéreim, Jerikóból elvonuló sereg leláncolta, a Jerikóból kivonuló sereget leláncolta Jézus nagysága. Leláncolta Jézusnak a csodatévő ereje. Leláncolta az a jó hangulat, hogy menni a tömeggel. Itt tömeg van, Jézus tömeg követi. De sok áldást kell kérni azoknak a lelkészeknek, a szolgálatoknak, egy kis nyáj mellett évekig. Járva tanyákat, naponta, biztos reformátusok között is van, akik naponta 100 kilométereket autóznak vasárnaponként, hogy bejárják a kis gyülekezeteket. Jézus mellett, hogy leláncol a tömeg. De jó, amikor az arénában most is volt valami fesztivál, és ott volt 12 000, nem tudom mennyi ember. Micsoda sok keresztjén. De amikor, ó Jézus, van egy ilyen énekünk, amikor sokan nem járnak többé te veled, ott kell kitartani. Nem baj, most Jézus leláncolja, Jézusnak ez a csodatevő ereje az embereket. Ott van egy másik leláncolt, a vakságra láncolt ember, örökre, sötétre bilincselve. Mi, akik látunk, ezt tudjuk képzelni, mi ez. A megvakuló ember, akinek elromlik a szeme az élete végére, az mégis látott valamit, aki úgy született. Borzasztó leláncolt világ. Ott ül, igen, az Úr mellett egy másik lánc, egy másik rabság, a vakság lánca van, örökre, tehát sötétségre bilincselve, de hallja a tömeget, valami nincs leláncolva a füle. A vakság börtönében olyan jó, ahogy van hallás, ezért mondja az ige is, hogy a hit hallásból van. És egy személyes imádság hangzik el, azért hangzik el az ökumenikus imahéten többek között ez az ige, mert itt egy imádság van, itt egy nagyon rövid imádság van. Megkérdezik, ki az, aki erre megy, és utána kiáltja, hogy Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Testvérek, itt kezdődik az imádság. Lelkész urakkal, nagy tisztelettel a plébánosodal beszélgettünk, hogy legyen-e közös imádság, vagy szokás-e ez egyik felekezet a másikban. És egész máshonnan akarjuk mi ezt megközelíteni. Itt nem kell imádkozni. Nem. Meg igen, nagyon sok visszaélés is lehet ezen meg. De amikor, ha fölteszem azt a kérdést, hogy beszélhetsz az édesanyáddal, ha nekem már nem, ha még van, ott van még. Hát akkor találkozol el, akkor nem kell mondani, hogy figyelj, mondja már neki egy mondatot. Hát dördelünk a szó. A rég látott szerettünket öleljük magunkhoz, testvérek. Hát nem bírjuk abba hagyni, és jön a vendég, és éjszakában nyúlik a beszélgetés. Ez az imádság. Amikor eljutok erre a fokra, ezért nem kell erőltetni, de meg kell vizsgálni, hogy nem ismerem. Nem vagyok olyan jóban Jézussal, nincs olyan kapcsolatom. Persze egyrészt más dolog az, amikor közösen imádkozunk egy ima héten, de el tud odáig érni. Tehát felszabadítok mindenkit, hogy elérjen odáig, hogy merjen valakiért ebben a közösségben szólni. Ne erőltesse, de merjen. Ne legyen megláncolva a lelkünk, hogy jaj, mit fog szólni a szomszédnek, a lelkészen, mert mit imádkoztam ott össze-vissza. Nem erről van szó, nem erről van szó. Előjön ez, ha jó a viszony a szülő és a gyermek között, hogy hogy beszéltél? Ja, úgy izgulok, most fogok édesanyámmal találkozni. Petőfi izgult, ugye hazafelé, mit mondok? Hát nem mondtak persze semmit. Lehet egy ilyen imádság is, hogy nem mondok semmit. De van, amikor azért a normális az, hogy beszélünk a szeretteinkkel. Mindegy, egy egyszemélyes imádság hangzik el, és ez hangos volt, meg kiáltott. Igen, szeretett testvérek, vajon kell-e a szerelmeseknek erőltetni a beszélgetést és az egymástól való kérdezést? Azt mondja az evangélium, hogy akik elől mentek, azok csitították ezt a kiabálót. Ne beszélj! Hallgassák! Szeretett testvérek, mi hallgattatja el az imádságainkat? Az, hogy nem vagyunk vakok. Legalábbis azt gondoljuk, hogy nem vagyunk azok. Mi hallgattatjuk el a mai keresztjének imádságait? Mi hallgattatja el a mai keresztjének imádságait? Az, hogy halvány fogalmuk sincs a helyzetüket illetően. Be kell ismernünk, hogy ez a vak azért kiáltott, mert meg akar gyógyulni. Szeretessérek, hányan toporognak az orvosi váró szobákban? Hányan sorakoznak ultrahangos felvételre, rákszűrésre, erre-arra? Mert nem akarnak betegek lenni. És ha rádöbbennénk, hogy mit veszítünk, hogy az öröki valóságot veszítjük el, mennyire ott toporognánk, mennyire kérnénk az orvost, hogy vizsgáljon meg, hogy üdvözlök-e vagy sem. Nem ezt mondják neki. Ezek az emberek együtt vonulnak veled, tudják, mikor kell felállni és lenni, tudják a méltányunkat, és ma úgy mondanám az apostolokat, de Jézus megváltói küldetéséhez nincs semmi közük. Jó, hát akkor nem volt még apostoli tanács meg miattyánk, de mégis Jézushoz tartoztak, mondhatom, hogy ő a gyülekezet. Akik benne vannak a liturgiában, mennek, de nem, nincs olyan kapcsolatuk Jézussal, hogy a válaszra válaszoljanak rendesen, a kiáltásra. Akkor elkérjék tőle, hogy ki megy itt? Abból derül ki, hogy nincs semmi kapcsolatuk Jézussal, hogy azt mondják, hogy nem azt mondják először, kiélezem. Nem azt mondják, hogy hát itt jön a messiás, itt jön Krisztus, figyeljük. Nem azt mondják, hogy itt jön a gyógyító, itt jön a vakok gyógyítója. Nem ezt mondják. Eszükbe se jut. Hanem azt mondják, hogy itt jön, mint egy hivatali ruha merre rajtuk. Egy közeg. Názáreti Jézus. Majdnem bemondják a személyi számát is. Elnézést, hogy játszok a szavakkal, meg a gondolatokkal. A Bibliában persze használjuk jó értelemben is mondják názáreti Jézus, de általában megfigyelhető az evangéliumokban, hogy a názáreti Jézust a hivatal mondja. Pilátus mit ír föl a keresztre? Jézus Nazarénus, Rex Judeorum. A názáreti Jézus. Pilátus nem írhatta azt, hogy a megváltó, mert még nem, ő nem volt megváltva. Nem írta oda a Krisztus szót. Krisztust kellett volna írnia, mint mint latinra fordított messiás szó. Görög ugye Krisztus, Krisztus a latin, és a messiá, messiah a héber. Ez ugyanaz a szó. Nem lehet odaírni, nem is tudta odaírni. Ő csak annyit írt, igaz, hogy a piszkálosó odaírt, hogy a zsidókat piszkálja, a zsidó királya eredet. Rázták az öklüket, hogy ne írd, ő mondta, ő nem is az. Ilyen szeretett testvérek, tudok-e a hitvallásos titulus és a megjelöléses és a filozófiai elmélkedés, elmélkedésen túl nyíltan beszélni Jézusról az, hogy ő az én megváltom. Testvérek, én most nem vizsgáztatok meg, ez nem értem, de volt már olyan szerencsét, hogy úgy találkoztál az Úr Jézusra, hogy azt mondtad, hogy ő az én megváltom. De mondjál más szót, mert ez nagyon kánáni szó. Erre akar minket elvezetni. A karibi testvérek is azért tudtak összeállítani, azért tudták elviselni a rabszolgaláncokat, mert volt személyes megváltó. A testvérek, mindjárt a testvérek nem, de én például öregszem, és az embernek szűkülnek be a dolgai. Még nem érzi világos ősszel, már még októberben is milyen nyár van sokszor. Szentföldön még november 2-án is fürödtünk, amikor annak idején kint voltunk a tengerbe, már jó idő van, de aztán ránk jön a tél. És akkor jön a kérdés, hogy nem kapaszkodhatok már semmiben, nincs már semmi reményem, csak az Úr Jézus. Pilátus tehát fölírta, de volt ott más imádság is. A kereszt, a Golgottán három kereszt állt, volt egy átkozódás, az egyik lator, a másik lator viszont imádkozott. Mit mondott? Emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodba. Szeretett testvérek, úgy látszik, egy imahelyet el lehet kezdeni a kereszten is, és nem attól függ, hogy én gonoszszevő vagyok, vagy ki vagyok, hanem hogy viszonyulok Jézushoz. El kell törölnünk, mint a református, ezért vagyunk ökumenében, nem a reformátusságom, vagy a katolikusságom, vagy az evangélikusságom, ami megvált engem. Az csak egy vágány, amin megyek, amin haladok egy irányba. De nagyon fontos, hogy, igen, az irány a fontos, nagyon fontos, hogy mindnyájan imádkozunk, és nem az a kérdés, hogy gonosztevő vagyok, vagy ki vagyok, utolsó pillanatban ott a kereszten ez az ember megtért, ez az ember imádkozott. És Soroksár ökumenéje hadd jelentsen be nektek, hogy mi ennek az ima közösségnek, annak a Golgotainak vagyunk a folytatása most. Most is. És voltunk. Voltunk Pesterzsébeten, voltunk, nem is tudom, hol is volt a lelkész úr ezelőtt, ahol gyülekezetben volt, és szervezték az imáltat. Ennek a folytatásában vagyunk. A karibi testvérek között is. Be kell fejeznem, elindul egy ima lánc. Az ökumenikus imahír igazából 1968-ban indult el a mai formájában, de érdekes utána olvasni a történetének, hogy akár katolikus, akár protestáns részről is mennyi próbálkozás volt. És az igazi próbálkozás az az, amikor nem azt mondjuk, hogy az egységünkért, nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanazt mondja, én nekem kedvenc képem az ökumenéről, hogy olyan, mint egy gyümölcsös tál. Hát nem kell a barackot befesteni kékre, hogy szilva legyen. Nem, az a barack, az barack. A szilva, a szilva, és úgy jó a gyümölcsös tál, minden van benne. Az igazi keresztjén, az igazi református, az igazi katolikus, vagy az igazi evangélikus így látja az ökumenét, és ezért örül neki, mint amikor a gyümölcs tál ott van, és jaj, nem csak szilva van, hanem van barack is. És van más gyümölcs is. Nagyon különbözök ezek, mégis egyek. Mert gyümölcsök. És ez kell nekünk is. És így kell, kanyarodok a befejezés felé, imalánc indul el, mert Isten megtéríti a láncokat. Elnézést ezért a játékot. A láncot meg lehet téríteni. Egyébként nagyon érdekes, hogy készül. A lánc úgy készül, hogy egy darabokra vágnak ilyen vastag drótot, mint ez a lánc volt. Ha vastagabb a lánc, akkor a vastagabb a húzal. Darabokra is összehajlítják. Régen ezt kovácsok csináltak, hajlítgatták kézzel, ma már gép csinálja. Egy nagyon fontos hajlítás. Kétféle hajlítás van. Az egyik hajlítás az, amikor letérek az útról. Szóval ne hajoljatok! Hányszor olvastuk a Károlyi fordításban is az Ószövetség, hogy ne hajolj le se jobbra, se balra! ne térj le, elhagyjuk. És önmagába megy vissza az a láncszem, és utána kell egy tűz, ami gyakran a gyűlölet tűzéhez is hasonlít, ami mindegyik láncszem meg van heggesztve, meg van forrasztva. De belekapcsolódik a más, és ezért erős. Erős a bűn kezében is, erős a sátán kezében, de Krisztus ezt a láncot nem úgy oldozza föl, hogy láttam ilyen gicsesnek tűnő képeken, de persze nincs gics, mert hitből csinálta valakit, ugye a hit szétszakítva a láncot. Nem, mi nem bírjuk szétszakítani. Jézus, hogy egy nagyon szép néger ének, az odacitált négerek éneke, ami ezt mondja, hogy bűnhalál bilincsét Jézus törte meg, így lettem fogolyból Isten gyermeke. Igen, a bűnláncát Jézus úgy töri le, hogy egy lelki lánc alakul ki, átalakul ez a lánc. Csak az ima lánccal lehet. Ilyen szempontból, világos, hogy teológiailag lehet fölfogásunk a lényegében a rózsafűzén is egy lánc, nem? Mert gyöngy sorok vannak rajta, szinte lázba fűzve. De egy nagyon szép dolog az, hogy ima láncolatot alkotni, és most nem csak a rózsafűzőre gondolok persze, hanem arra, hogy ökumenikus imahelyt, napok egymásba láncolódnak, hogy felekezetek egymásba láncolódjanak. Mert nagy erő, ha Jézus kezébe kerülnek a magyarországi keresztények, akik egymás mellett kitartanak, nem akarok itt most régi csúnya dolgokat idézni, de emlékszem, hogy sajnos a baloldali átkos istenellenes világban az egyszerű hívek nem is tudják, hogy mennyire uszították a püspököket, vagy az egyházvezetőséget egymás ellen. Például 84-ben nálunk volt a Lutheránus Világszövetség világgyűlése Budapesten, és ki akartuk adni az énekes könyvet, és Finnországból kaptunk rá papírt. És elhatározta az egyházunk, hogy az új énekes könyvet 84-re megjeleníti. Mi történt? Az állami egyházügyi titkár behívta, államtitkár behívta a püspököt, és azt mondta, hogy püspök úr, ha maguknak megjegyítjük ezt a könyvet, kiadják, akkor a katolikusok is fogják követelni. Na és akkor mit fognak csinálni? Hát a katolikusok úgy letörjük magukat, hogy borzasztó. Hát mi volt ez, mint úszítás? A két felekezet egymás ellen. Dehogy is. Annak örülök. Én nagyon örülök, hogyha a katolikusoknál és a reformátusoknál hatalmas létszámnövekedés lett. Ez a sátán szava volt. Igen, szeretett testvérek, imalánc. A vakot körülbelül előjárok elhallgattató láncát Jézus széttöri, és engedi a vakot beszélni és imádkozni, azaz a kérését előadni. Add elő a kérésedet. Nem a hívő embernek kell az imádság, hanem a hitetlennek. A vaknak, a kételkedőnek. Testvérek, vegyétek rá a körülöttetek élőket, a távol maradókat, családtagjaitokat, fiataljaitokat imádságra. Imádkozzatok hangosan, ne csak az ebéd előtt. Imádkozzatok. Én azért, mert pap vagyok, a mi családunkban a gyerekek ott vannak, már ha kevés is idő, akkor is azt mondjuk, hogy na most akkor az arata kezdél az imádság. Szándékosan. Együtt mondjuk el, hogy jövel Jézus, tessék tekerbe. Tudsz egy pár szóval hálát adni azért, hogy ennyi éjtel van a szalon? Testvérek, itt kezdődik a társadalmi változás, az értékelés és a nevelés. Ugye a gyereknek szenzáció, ott van az asztalon a sok étel. És akkor ne kezdjük még neki. Kicsit beszélünk arról, hogy hány éhező van. Ugyanígy a karibi testvérekről is beszélhetnénk, és így tovább. Szeretett testvérek, vegyétek rá a körülöttetek élőket, a távol maradó családtagjaitokat, fiataljaitokat az imádságra. Imádkozzatok a családban gyermekeitek előtt, imádkoztassátok meg kiskorú gyermekeiteket, mert nagykorban már nehéz a nyelvet is megtanulni. Micsoda izzadság angolul vagy németül, nem tudom, hogy megtanulni, nem? De az anyanyelven, hogy tehetek, repültek az évek, és tökéletesen beszélünk magyarul. Az imádság is ilyen gyermekkorban kell elkezdeni. A karibiak félredobva a rabszolgaláncot, most imaláncra hívnak bennünket. Ha az Úr Jézust igazán megismerjük, akkor nem csak ima hét, de naponként fogunk imádkozni, elszakítva magunkat a világ szokásaitól.
Ady Endre utolsó napjairól jut eszembe valami, amiért majd kérem Manyikának is a segítségét, ő olvassa fel a verset. Én hadd mondjak el valamit, elnézést kérek, ha ez például református testvérek, Ady református volt, ugye nagyon jól ismerik ezt a történetet. Minket annak idején az iskolában nem nagyon beszéltek arról, hogy Ady Endre istenes versei vannak, ma már lehet. De arról nem igen beszéltek, hogy Ady Endre egy református diakonus lelkésznek a szolgálatával a halálos ágyán megtért. Ezt olvasom föl. Dr. Szabó Aladár, akkori Philadelphiai diakonisztai intézet elnöke, mondta el nekünk maga köré gyűjtve a diakonisztai testvéreket. Testvéreim, akik tudnak Ady Endréről, a költőről, ezt akkor mondta, amikor Ady Endre haldoklott. Akik tudnak Ady Endréről, a költőről, kérem segítsenek érte imádkozni. Versei a mi hívő keresztén elvünket sokban botránkoztatják, inkább nem értjük forradalmi hangját, ő most nagy beteg, halálos beteg. Elmentem hozzá, mondja a dr. Szabó Aladár, elmentem hozzá bejelentés nélkül, mint lelkipásztor mentem. Amikor megtudta, hogy ki vagyok, dühösen kiáltotta, kisöprűzném inkább, mint a közelebbre engedném. Én mégis bementem, kértem, hogy azt engedjen meg, hogy imádkozzam vele. A fal felé fordult, de a mi atyánkot ajkai mozgása elárulta, velem mondta. Hangtalanul vette a búcsúzásomat, és arra kérésemre, hogy másnap előhetek-e, felületesen bólintott. Másnap már nem söprűvel fogadott, harmadnap ima láncolat. Egyszer, hát szóltam az unokámnak, hogy jöjjön, nem akar. Egy évben 365 nap van, hosszabb, mint ez a lánc. Ezt magamnak mondom, nem testvéreket tanítom. Mert nekem is lehet olyan unokám, aki, bár nem kényszerítettük se a gyerekeinket, semminket, nem emlékszem, hogy valaha azt mondták, hogy templomba menj, és ott vagyunk hétben mindnyájan a hét testvér, és a nem tudom hány unoka most már, 14 unokám nekem legalábbis. Minden esetre szeretett testvérek, nagyon fontos, amit Adinál eljátszottuk, hogy dr. Szabó Aladár nem egyszer megy hozzá, aztán másodszor már hát nem davarjuk, hát a nagy személyiségi joga, micsoda rabláncokat tett az gondolatunkra, az eszünkre, a sátán. Személyiségi jog. Neked jogod van üdvözülni és nem elkárhozni. Ady Endre és Győri János és elnézést, hogy egymás mellé mondtam ezt a két nevet. De menjünk. Másnap nem söprűvel fogadott, harmadnap pedig ezzel már vártam lelki atyám. Kitartás testvér. Fogja ezt mondani az unoka is, meg a szomszéd is. Már vártam. Állapot a napról napra rosszabbodott, de lelke nyiladozott. Ötödik nap, tart az imahét, ötödik nap. Amikor még öntudati világossággal beszélt, azt kérdezte, lehet-e, ezt nagyon figyeljük meg, lehetne azt kérni Istentől, hogy most, amikor lelkem legmélyéig elfogadtam bűnbocsánatát, kegyelmét végezze el Isten, hogy verseimet úgy vegyék az emberek, hogy bennük Istent kerestem, és őt akartam dicsőíteni. Ezzel kéne kezdeni az Ady kötetet, az összeset. Ez a leglényegesebb. Ezért imádkoztam vele, mondja lelkész utolsó öntudatos óráiban is. És megdöbbentő az ő személyes hitvallása, amit most hallgassunk meg.
Hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert sose volt úgy rászorulva sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden imává vált, most minden egy husánk, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak, ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség, ó, jaj, be kelletek. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok, beteg vagyok, beteg. Meg-meg állok, mint alvajáró, s eszmélni akarok, s szent káprázatokban előttem száz titok kavarog. Minden titok e nagy világon, s az Isten is, ha van. S én vagyok a titkok titka, szegény hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, amit áhítok. S miért áhítok? Ezt magamnál is. Ó, jaj, nagyobb titok.
Csak egy mondat. Most lesz lehetőség arra, hogy imádkozzunk magunkban. Akiből kitör, mint a vakból a kérés, vagy az unokám, a lányom, a fiam, a beteg anyám hozza ide, vagy a karibiak. Vagy akiket látunk, hogy mi megy itt a földön, Európában és mindenhol. Merjen imádkozni. Mert az ima nagy fegyver. Egy megtért lánc. Tegnap összefogtuk a kezünket, nagyon szép volt. Most én azt szeretném, hogy nem a kezünket fognánk össze, folytassuk most azzal, hogy az imák egymásra kapcsolódnak. Közben akinek, akit az indít a lélek, hogy hangosan merjen Istenhez szólni, az megteheti. Lánc, Isten szívén megpihenve, forjon szív a szívre. Hát, imádkozzunk. Úr Jézus, én köszönöm neked ezt a lehetőséget, hogy beszélhettünk ma erről a láncról, és ezek a drága testvéreink, akik egész más körülmények és civilizációban élnek, és egy nagyon kedves példaként a láncot hozták elő, hogy ennyi mindent üzent nekem is, nekünk is, minnyájunknak, és még folytathatjuk ezt tovább. Most én az imaláncért kérlek, én imádkozom a családomért, imádkozom az országomért, imádkozom a soroksári reformátusokért, katolikusokért, könyörgök, hogy teljenek meg a templomaik, könyörgök, hogy jó előmenetele legyen a gyülekezetnek, könyörgök az evangélikusokért, akiket nem lehet tradícióból összehozni, de egyik templomban se lehet, kihalásra van ítélve ez a módszer, csak az imalánc, csak az oda imádkozás. Mint az az édesanyja, aki véresre imádkozta a térdét, mert betörög az ember fia volt, de megismert téged. Úristen, több imádságot adj, adj imaláncot most közénk. Amen.
Az imalapról, ahogy tegnap is, akkor majd válaszolva a általam elmondottakkal mondjuk a imádságunkat, köves imádságunkat. Szabadítás Istene, te átvezetted népedet a vörös tengeren, és megszabadítottad őket rabságukból. Légy velünk most, és szabadíts meg bennünket is mindenféle rabságból és megkötözöttségtől. Bőség Istene, te minden szükségünket betöltöd jóságodból. Légy velünk most, és segíts, hogy felülemelkedjünk önzésünkön és mohóságunkon. Adj bátorságot, hogy az igazságosság követei legyünk a világban. Szeretett Istene, te képedre és hasonlatosságodra teremtettél, és megváltottál minket Krisztusban. Légy velünk most, és tégy alkalmassá arra, hogy őszintén tiszteljük és szeressük fele barátainkat. Békesség Istene, te hűséges vagy velünk kötött szövetségedhez, még akkor is, ha mi eltávolodunk tőled, és Krisztusban megbékéltetted magad velünk. Légy velünk most, és adj nekünk új szívet, új lelket, hogy a te békességed és országod munkálói lehessünk. Dicsőség Istene, te mindenható, hatalmas Úr vagy. Testé lételedkor mégis úgy határoztál, hogy emberi családban találsz otthonra. A keresztség vize által pedig gyermekeidé fogadtál minket. Légy most velünk, és segíts, hogy hűségesek maradjunk családi elköteleződésünkhez, a közösség iránti felelősségünkhez, és erősítsük kötelékeinket testvéreinkkel az Úr Jézus Krisztusban. Istenünk, aki három személyben egy vagy, szent lelked által Krisztusban egyé tettél minket magaddal és egymással. Mi, Urunk Jézus Krisztus, egyé lettünk veled keresztségünkben, ezért most egyek vagyunk az imádságban is, úgy, ahogyan az egykoron te magad tanítottad nekünk, és most együtt egy szívvel így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Kedves testvérek, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen evangélikus testvéreink szolgálatát, Kapi Zoltánnak, tisztelt úr szolgálatát, Győri János Sámuel testvérünk szolgálatát, kedves feleségeink szolgálatát is. Imádkozunk és imahetünknek a végére érünk a holnapi napon. Jöjjünk és hívogassunk másokat is annak érdekében, hogy testvéri közösségben együtt imádkozva zárhassuk ezt a hetet. Remélem azt, hogy mindannyiunk számára sok áldással és lelkiépüléssel jártak ezek az esték. Imádkozzunk azért, hogy ennek legyen folytatása a hétköznapokban, és már előre jelzem, hogy lesz majd még ilyen alkalom, nem csak jövőre, hanem tudjuk, áldozó csütörtökön is együtt szoktunk lenni, és a hétköznapokban is, amikor találkozunk, a szívünk forjon össze, és együtt imádkozzunk, munkálkodjunk az evangélium terjedésért. És Pál apostol szavait, hadd idézzem, egyszer azt mondta az apostol a gyülekezeteknek, hogy imádkozzanak érte, hogy adassék szó szája megnyitásakor. Hát én is ezt kérem a testvérektől, hogy adassék nekem hang a szám megnyitásakor, hiszen jobb híján a testvéreknek holnap velem kell beérniük este. Megpróbálom Isten igéjét, ahogy én azt megkaptam, továbbadni, és lelkész testvéreimmel együtt közösen szolgálunk majd a holnap este. Imádkozunk ezért az estéért is. Köszönöm mindenkinek a hűségét, aki alkalomra itt volt. Istené legyen a dicsőség. Végezetül pedig áldás előtt énekeljük a heti énekünket, amit már megszoktunk, és ismerünk, azért, hogy a szívünkbe ésődjék minden egyes sora. Kérjük Istent énekszóval is imádkozva, bár szétszakadva ér az egyház, Jézusban mégis egy lehet, majd fogadjuk Isten áldását.
Utána vegyétek az Ároni áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.